Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszöntelek benneteket kezdőénekünk a 251. dicséret első verse, Meghódol lelkem. Készüljünk az ige hallgatásra 24. Zsoltár első 3 versének éneklésével. Olvasom, amint írva található a Királyok első könyvének 24. fejezetében, az első 16 versben eképpen. Ezek után a következő dolog történt. A jezreeli Nábótnak szőlője volt Jezreelben, Samária királyának Ahábnak a palotája mellett. Egyszer Aháb így szólította meg Nábótot. Add nekem a szőlődet, hadd legyen az a veteményes kertem, mert közel van a házamhoz. Adok helyette jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát. Nábót így felelt Ahábnak, az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked az atyai örökségemet. Aháb elkeseredve is haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezreeli Nábót adott neki, amikor ezt mondta, nem adom neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, a falnak fordult, és nem evett semmit. A felesége Jezábel azonban odament hozzá, és így szólt: mindkeseredettel úgy a lelked, hogy semmit sem eszel. Ő így válaszolt: beszéltem a jezreeli nábóttal, kértem, hogy adja el nekem a szőlőjét, vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt is adok helyette, de ő azt mondta, hogy nem adja nekem a szőlőjét. A felesége Jezábel ezt mondta neki: hát nem te uralkodsz most Izraelben? Kelj föl, ne búslakodj, majd én megszerzem neked a jezreeli nábót szőlőjét. Ekkor levelet írt Aháb nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik nábóttal egy városban laktak. A levelekben ezt írta: hirdessetek böjtöt, és ültessétek nábótot a nép élére, vele szemben pedig ültessetek két hitvány embert, akik így tanúskodnak ellene. Átkoztat Istent és a királyt. Azután vigyétek ki, és kövezzétek agyon. A város polgárai, a vének és a nemesek, akik abban a városban laktak, úgy is tettek, ahogyan Jezábel megüzente nekik, ahogyan a neki küldött levelekben megírta. Böjtöt hirdettek, és nábótot a nép élére ültették. Oda jött a két hitvány ember is, leültek vele szemben, és ezek a hitvány emberek így tanúskodtak nábót ellen a nép előtt: átkozta nábót Istent és a királyt. Ezért kivitték őt a városból, és halálra kövezték. Azután megüzenték Jezábelnek: halálra kövezték nábótot. Amikor Jezábel meghallotta, hogy halálra kövezték nábótot, így szólt Jezábel Ahábhoz: kelj föl, vedd birtokodba a jezreeli nábót szőlőjét, amelyet nem akart eladni neked, mert nem él már nábót, hanem meghalt. Amikor Aháb meghallotta, hogy nábót meghalt, fölkelt Aháb, lement a jezreeli nábót szőlőjébe, és birtokba vette azt. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallását és szívünk befogadását. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük neked ezt a reggelt, és köszönjük azt, hogy a te házadba jöhetünk, mindegy, hogy mi van mögöttünk, mindegy, hogy mi áll előttünk. Olyan jó elcsendesedni a te jelenlétedben. Köszönjük azt, hogy te üzenetet készítettél nekünk a mai napra is. És kérünk, hogy szent lelkeddel te legyél jelen közöttünk. Te add, hogy elvihessük mindazt, amire szükségünk van. Mindazt az üzenetet, amit elkészítettél a számunkra egyen-egyenként. Add, Urunk, hogy gyümölcsöt teremhessen a te ígéd bennünk. Kérünk téged, hogy te tedd így nyitottá a szívünket. Te szólj a te ígéd által. És szent lelkeddel szállj le közénk. Ámen.
Drága Szentlélek, jöjj, bátorítod
Ige hirdetésem alapégéje, mely alapján a Szentlélek segítségül hívásával Isten üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található Jakab levelének 5. fejezetében az 1. 6 versben. Most tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Gazdagságotok megrothat, ruháitokat megrágta a moly, aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek, még az utolsó napokban is. Íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyeket visszatartottatok, az égre kiállt, és az aratók panasza eljutott a seregek urának fülébe. Dőzsöltetek a földön, és tobzódtatok, hízlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Kedves testvérek, mondhatnám, hogy amiről az imént olvastam, a gazdagok ítélete nem kell, hogy elborzasszon bennünket, hiszen úgysem fenyeget bennünket az a veszély, hogy közéjük tartoznánk. Nos, viszont valamiért itt vagyunk, és valamiért ez az ige szakasz kerül elénk. Aki valaha kezébe fogta már a Szentírást, tudhatja, hogy nem csupán bátorító üzenet, áldások, biztató ígéreteket találni benne, hanem bizony panasz és átok zsoltárok is megtalálhatóak a lapjain. Számos ítéletes jövendőlést is találhatunk, ahogy olvassuk, különösen a prófétáktól bőségesen. Biblia olvasásaim során még teológus éveim előtt gyakorta előfordult velem, hogyha egy ilyen részhez értem, akkor úgy olvastam el, hogy közben így elkülönítettem szándékosan magamtól, hiszen ez rám nem vonatkozik, nem kell magamra vennem ezeknek az ítéletes proféciáknak az üzenetét, hiszen mi módon is lehetne közöm ahhoz, amit Ézsaiás proféta Tírusz és Szidon bukásáról, vagy Asszíria pusztulásáról jövendől. Mi közöm ahhoz, amit Jakab apostol a gazdagok ítéletéről ír a levelében. Az egyik kulcsit az eredeti görög szövegben a gazdagságra használ plútosz szó, amely jólétet és bőséget is jelöl, a másik pedig ennek a szakasznak a biblikateológiai háttere. Arra hívlak benneteket, hogy vizsgáljuk meg együtt, hogy hogyan is gazdagodhatunk, ha anyagilag nem is, de lelkileg mindenképpen Jakab apostol írásából. Azt hiszem, hogy gyakori nézet, hogy a gazdagság nem lehet Isten szerinti, hogy aki krisztusi életet akar élni, annak az életében nincsen helye a pénznek, a vagyonnak, az anyagi biztonságnak, a jólétnek és a kényelemnek. Sőt, ellenkezőleg erényesebb, hogyha ezeket megveti. A középkorban számos olyan szerzetes rend alakult külön ennek a mentén és külön ezért, amelyek önként vállalták ezt a szegény életmódot. Az első keresztjének között szintén gyakori volt, és egy ismert lépés volt a megtérésük után, hogy eladták valamennyi vagyonukat, miután megkeresztelkedtek, mielőtt csatlakoztak volna az adott közösséghez. Ismerős talán a szövegből, hogy és mindenük közös volt. Ezzel szemben ismerünk az evangéliumokból és Pál apostol leveleiből is olyan keresztjéneket, akiknek például jól működő vállalkozása volt akkoriban, vagy származásuk esetleg kapcsolataik révén tehetőseknek számítottak abban a korban, az adott társadalomban. Bőkező adományaikat is megemlíti Pál, amelyekkel munkáját és a helyi gyülekezeteket is segítették rendszeresen. Ilyen volt például Lídia, a bíboráros asszony, vagy a gazdag tesszalonikai asszonyok, akiket bár név szerint nem ismerünk, tudjuk, hogy támogatták az apostol munkáját, amikor arra járt. Ha még távolabb megyek, jelenkorunktól az Ószövetségben is megfigyelhetjük, hogy rengeteg igaz ember az, aki valamilyen módon mégis jólétben él, szolgákkal és jószágokkal, vagy éppen magas rangra emelkedtek, és gyakran éppen az Istennek az áldásának a megbizonyosodása ez az életükben. Itt tennék egy picike kis kitérőt. Én ma is találkozom gyakran azzal, amikor beszélgetek keresztjénekkel, hogy akár egyik, akár másik végletbe csúsznak. Van még nekem is olyan ismerősöm, aki úgy gondolkodik, hogy lehetőség szerint el kell magunkat vágni ezektől a földi javaktól, és csak a legszükségesebbre van szükség, a teljes minimalista életet követi egyébként ő maga is. A másik verzió, akiknek általában jól megy, akik általában már egy tehetős családba születtek, ők gyakran inkább azt mondják, hogy hát ő nekik ez azért van, mert hogy ők jóban vannak az Úrral éppen, és most ők az ő útján járnak. Nem igazán lehet megmondani azt, hogy éppen most ez ténylegesen lehetne annak a fémjelzése, hogy valaki jó keresztjén, mert valószínűleg ez nem így van. Valószínűleg nem úgy osztogatja Isten az ő áldásait, hogy akkor annak ad, aki megérdemli, aki nem, hát annak nincsen, és annak látszik az életén, hogy ő nem jó keresztény. A kereszténység egy kapcsolat, és ebben a kapcsolatban Isten is az egyén van. Nem jó abba a hibába csúszni, amikor megpróbáljuk a másiknak a kapcsolatát megítélni éppen az anyagi jóléte alapján. Akkor tehát kimondhatjuk, hogy alapvetően és önmagában nem a gazdagság az, amely magára vonja az Isten ítéletét. A bűnük ezeknek az embereknek valószínűleg nem az, hogy vagyonnal rendelkeznek, hanem az, ahogyan rendelkeznek vele. Akár mások kárára, mint ahogy az ige szakaszban olvastuk. Hogyan is kerülhet akkor ez a szakasz közelebb hozzánk? Különösen, hogyha nem tartjuk magunkat gazdagoknak, netán az anyagiakkal a mindennapi életben is küszködünk. Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ kapjunk az eddigiek ismeretében, nézzük meg, hogy mit jelentett ezeknek a gazdagoknak a gazdagságuk. Stabilitás, státusz, előny, kényelem, eszköz, és akkor már hatalom. Bizony a hatalmuk rejlett a vagyonukban és a jólétükben. Ők megtehették, hogy visszatartják a béreket a munkásoktól, akik megdolgoztak érte. Volt szabadságuk arra, hogy dőzsölhessenek, és ítéletet mondhassanak az igazak fölött. Akkor is, hogyha kevésnek érezzük a vagyonunkat, és itt kapcsolódunk bele mi ebbe a részbe, mi is bírunk hatalommal. Hiszen az sok mindenben rejlik, nem csupán a pénzben, nem csupán a valutában, a vagyonban. Talán a státuszod, vagy a munkahelyi pozíciód olyan, amivel hatalmi pozíciót töltesz be. Talán vannak beosztottaid, esetleg olyan a munkád, amelyben figyelnek és hallgatnak rád mások, felnőttek vagy gyermekek. Lehet az is, hogy a korodból adódóan állsz mások fölött, vagy éppen függenek tőled mások. Az is elképzelhető, hogy ténylegesen jó az anyagi helyzeted, és ez ad neked befolyást. Az életünk különböző területein és különböző mértékben, de rendelkezünk mindannyian hatalommal. Én például akkor találkoztam ezzel először, amikor tudatosult először bennem, hogy mit jelent az, hogy én vagyok a legidősebb a testvéreim közül. És ez nem kellett felnőtté cseperednem. Az ószövetségi történet, amelyet felolvastam a lekcióként, csupán egyike annak a sok-sok történetnek a Bibliából, ahol az emberek visszaélnek a rájuk ruházott hatalommal. Aháb király és Jezábel királyné sem egy alkalommal tették ezt, de talán Nábót szőlőjének a története a legikonikusabb pillanat, amikor ez megtörténik. Talán ez mutatja be legjobban ezt az oldalukat, amikor visszaéltek a hatalmukkal a saját javukra. És nem csak rájuk vonatkozik ez, hanem talán valamennyi hatalommal bíró embernek bemutatja ezt a potenciális oldalát. Mi mindenre képes az ember, hogy megszerezze, amit akar? Amire úgy gondolja, hogy szüksége van? Milyen betölthetetlen és mohó elégedetlenséget képes kimunkálni az emberből, ha megmérgezi a hatalom a szívét. Talán hallottatok már a Stanfordi börtönkísérletről. A Stanfordi Egyetemen indították ezt a kísérletet. A lényege az volt, hogy a résztvevők egy része, mint rab, a másik része pedig, mint börtönőr vesz részt ebben a kísérletben. Az elfogatást is megrendezték, hogy minden lehetőleg olyan legyen, hogy ők beleélhessék magukat abba a szerepbe, hogy éppen börtönőrök vagy rabok. Ez alatt a mindennapokban az volt a terv, hogy vizsgálják a kapcsolatokat és a viselkedéseiket. Történik-e benne bármilyen változás? A kísérlet nem hiába hírhett, hogyha hallottatok már róla, ugyanis a tervezett befejezés előtt le kellett állítani, mert a börtönőrök egyre durvábban léptek fel az elítéltekkel szemben. Arra a félelmetes tanulságra jutottak, hogy az ember, ha hatalmi pozícióba kerül, előbb vagy utóbb, de visszaél vele. Csak nagyon ritka esetben fordul elő, hogy nem. De itt ebben a kísérletben például minden egyes börtönőr nagyon csúnyán kihasználta azt, hogy ő hatalmi pozícióban van egy idő után. És emiatt a rabok biztonsága érdekében állították le a kísérletet. Egészen biztos vagyok benne, hogy ahányan jelen vagyunk, teljesen mindegy, hogy milyen korosztályból, milyen háttérből, milyen munkahelyről jövünk, mindannyian tudnánk példát mondani arra, amikor láttuk a hatalommal való visszaélést. Már talán egészen kicsi korból lehetnek ilyen emlékeink, különösen talán akkor, hogyha elszenvedői voltunk a helyzetnek, a szülői, nagyszülői vagy pedagógusi oldalról ért igazságtalanságokban, a kivételezésekben, a sporteseményeknél történő csalásokban, a munkahelyi elnyomásokban, a kapcsolati függés helyzetekben, vagy a közéletben, a politikában, akár az egyházban láttuk és tapasztaltuk, hogy sokan nem éltek és nem élnek jól a hatalmukkal. Talán olykor mi magunk is felismertük, hogy ez alól még mi sem vagyunk kivételek. Legyünk bármilyen egyszerű emberek. Három gyűrű ragyogjon a tünde királyok kezén. Hét a nemes törpök juss, akiknek háza cifrakő. Kilencet halandó ember ujján csillancson a fény, egyet hordjon a sötét úr, szolganyáját terelő, Mordor éj fekete földjén, sűrű árnyak mezején. Egy gyűrű mind fölött, egy gyűrű kegyetlen, egy a sötét bezár, bilincs az egyetlen, Mordor éj fekete földjén, sűrű árnyak mezején. Tolkien professzor munkái közül talán a gyűrűk ura méltán a leghíresebb és legismertebb, ám nem ez az egyetlen műve, amelynek központi témája a hatalom csábítása és az ellene folytatott küzdelem. A gyűrű versét, amit az előbb felolvastam, az is ismerheti, aki nem olvasta a könyveket, vagy akár aki nem látta a filmeket. Középfölde népeit, a gonosz, aki magát és a hatalom vágya tette azzá, a hatalom ígéretével csábítja szolgálatába és csapja be középfölde szabad népeit. Az egygyűrű gonosz, mert a mások feletti hatalom és a hatalom vágy megtestesítője a történetben. Azé a hatalomé, amely megrabol másokat a szabadságától és kizsákmányolja, igába hajtja őket. Amíg a gazdájától távol van, időről időre kihasznál másokat, majd cserben hagyja őket, a legalkalmatlanabb pillanatban csúszik le az ujjukról. Frodo, a hobbit épp azért válik gyűrűhordozóvá az úton a végzett hegyi felé, ahol meg akarják semmisíteni, mert a kis hobbitokat nem érdekli a vagyon és a gazdagság. Nem akarnak másoknak parancsolni, és nem akarnak birodalmukat a lábuk alá vetni. És azért győzelmeskednek majd végül, mert Sauron még a létezésükkel sem számolt. Tolkien olyan korban élt, ahol az emberek, miután megnyerő természetük, vagyonik és a rangjuk révén hatalmat szereztek maguknak, miután megnyerték mások szimpátiáját. És aztán olyan háborúkat indítottak az útjukra, amely emberek életének millióit követelte, amelyet olyat az emberiség azelőtt még nem látott. Hatását a mai napig érezzük, és soha nem fogjuk elfelejteni. Ugyanaz a kísértés kerítette hatalmába őket is, és meg annyi ember, mint amely az ellenséget, amikor még az Úr fényét hordozta, amivel ő is meg tudta kísérteni az első embert. Természetünktől fogva vágyunk a hatalomra, és természetünktől fogva nem tudunk helyesen élni vele. Nap mint nap szenvedjük a hatalom felelősségét és elnyomását, azóta, hogy elbuktunk az Édenben. Jakab apostol nem azért írja a gyülekezetnek a gazdagok és a hatalmon lévők ítéletét, hogy kárörvendő és büszkén kihúzhassák magukat a keresztjének, hanem azért, hogy vigasztalja őket az elnyomásért. Nagyon fontos az a számunkra jól ismert név, amelyen itt az Urat hívja. Cöbáot, vagyis seregek ura. Ő az, aki véget vet a zsarnokságnak, aki harcra kell az elesettek védelmében. Az elnyomók magukra vonják az ő haragját, ő pedig megmutatja dicsőségét és az igazi hatalmat. Fel kell azokkal, akik a hatalommal visszaélnek. Az ítélet kihirdetése azonban intő példa a gyülekezet számára is. Nem mindegy, hogy hogyan gazdálkodnak a napjaikkal. Jól kell felhasználniuk a testben hátralevő időt. Nem csak a gazdagoknak, hanem a szegényeknek is van elég bűnük, amiből meg kell, hogy térjenek. A szolgálattevőknek is ugyanúgy készülnie kell minden alkalomra, mint hogyha az utolsó volna. Ők is bírnak hatalommal, és Jakab őket is inti, hogy ne jussanak arra az ítéletre, amely azokra vár, akik a hatalmukkal visszaéltek mások kárára. Valamilyen hatalma még a legszegényebbeknek is van, és csak egy módon tudunk jól élni vele, hogyha a forrására tekintünk. Az abszolút hatalom egyedül az Úristené. Az úri imádságban is mondjuk, tiéd a hatalom. És gondolhatjuk komolyan. Mindannyian neki tartozunk elszámolással azért, ahogyan élünk a ránk ruházott hatalommal. Erre önmagunk erejével azonban képtelenek vagyunk arra, hogy helyesen bánjunk vele. Egyedül az ő vezetésében járva, a kegyelemben minden nap megújulva lehetünk erre képesek. Valahol ez a tudat alázatra is indítja az embert. Amikor megérti, hogy a világot kimondott szavával teremtő Isten áll felette, akinél nincsen hatalmasabb. Ő bír az egész földdel és minden benne élőkkel. Akár a korunkból, akár a tapasztalatunkból, a vagyonunkból, vagy a pozíciónkból van hatalmunk. Ha az Úr lelke vezet bennünket, akkor leszünk képesek nem kizsákmányolni, hanem építeni a másikat. Nem elnyomni, hanem felemelni. Így tudjuk szeretetben és békességben elhordozni azokat is, akik hatalmon vannak fölöttünk, hogy mind ugyanannak tartozunk számadással. Adja Isten, hogy bármilyen hatalom birtokában is vagyunk, és bármilyen hatalom igáját is viseljük, tanítson minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Tudjunk úgy élni ebben a hataloméhes világban, hogy az ő dicsőség jelenjen meg rajtunk, és a tetteinkkel őre elmutathassunk. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva, énekeljük az új énekeskönyv 180. énekét. Imádkozzunk. Urunk és Istenünk, köszönjük neked, hogy te vagy a seregek ura, hogy te nálad van minden hatalom, és köszönjük azt is, hogy te neked tartozunk elszámolással mindazért a hatalomért, amit kaptunk. Köszönjük azt, hogy nem azt várod, hogy önmagunk erejéből éljünk helyesen azzal a hatalommal, amit birtoklunk, hanem olyan jó az, hogy te segítségedet kínálod nekünk, hogy fordulhatunk hozzád, és a te vezetésedet ajánlod azért, hogy jól élhessünk vele, hogy téged ábrázolhassanak ki a döntéseink és a tetteink. Bocsáss meg, Urunk, amikor visszaéltünk a hatalommal, talán észre se vettük, hogy birtokoljuk. És bocsáss meg azért is, hogyha mi viseltük rosszul, amikor mások hatalmaskodtak fölöttünk, amikor nem tudtuk elfogadni, hogy vannak fölöttünk is, akiket te helyeztél abba a székbe, ahol most vannak. Köszönjük, hogy te igazságos Isten vagy, és hogy erre támaszkodhatunk akkor is, amikor nem érezzük az igazságot, amikor nem érezzük igazságosnak a helyzetünket, amiben vagyunk, ami történik körülöttünk. Különösen talán ebben a mai világban olyan jó, hogy mégis te rád nézhetünk. És így imádkozunk, nem csak magunkért, hanem a munkatársainkért, a családtagjainkért, azokért, akikkel együtt járunk akár iskolába, akikkel nap mint nap találkozunk, és akikkel nap mint nap megélhetjük ezeket a tapasztalatokat, mert akár mi vagyunk hatalmon, akár mások vannak hatalmon fölöttünk, mindannyian szorulunk a te kegyelmedre. Így imádkozunk a gyülekezetünkért is. És nem csak a gyülekezetünkért, hanem az egyházunkért, az egyházunk vezetéséért, és az országunkért is, Urunk. Olyan sokakat csábít a hatalom, és olyan sokan akarják gyakorolni nélküled. Te mutasd meg a te hatalmadat, mi rajtunk. Te légy az, akinek a vezetésébe belekapaszkodhatunk, amit kérhetünk. Így imádkozunk a választásért is, amik előttünk vannak. Urunkat, hogy minél békésebben és minél inkább a te akaratod szerint mehessen végbe. Olyan jó volna, hogyha a hatalmat nem csupán sárdobálásban, hanem tisztességes kampányolásban is megélhetnénk és megláthatnánk. Te legyél az, aki vezeti azt, hogy kikerül az országunk élére, és te vezessed tovább az úton, hiszen a te akaratodon kívül semmi nem történhet. Vezess minket így a mindennapokban, az elkövetkező alkalmaink során és a hétköznapi életben. Add, hogy emlékezhessünk arra, hogy tényleges hatalma neked van a mi életünk felett. Urunk, köszönjük neked, hogy velünk vagy és velünk maradsz. És Jézus Krisztus nevében szóltunk hozzád, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünket énekeljük, a 398. dicséret. Úri lesz a Jézus mindenütt.
Úr lesz a Jézus mindenütt.
Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben minden napon tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az ő békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataikotokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.